a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon életmű díjat kapott, és hát azt mondta, hogy hát ez egy ilyen torokszorító, nagyon megható érzés volt, amikor megtudta, hogy ön kapja az életmű díjat. Valóban ez egy ilyen nagyon nagysúlyú és hát húsba vágó felismerés vagy értesülés, amikor ilyenről
hát igen, 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 főleg azért, mert ilyen filmes díjat, hát szóval az ember ilyenkor azt gondolja, hogy úristen, hát én nem is filmeztem olyan sokat, és akkor egyszer csak kiderül, hogy de bizony, ha elsorolják, vagy az ember olvassa, hogy hány filmben játszottam, akkor mégiscsak kivettem a részem a dologból, de hát nagyon minden ilyen díj nagyon, nagyon meghatja az embert, ez nincs mese.
Mi futott egyébként át a fejében a filmekkel kapcsolatban? Eszébe jutottak a filmszerepek, a forgatások, a kollégák?
Hát nézze, inkább persze a kollégák, hát az ember az már elfelejti, illetve egy-egy dologra visszaemlékszik egy-egy filmnek az elkészítésénél, hogy éppen mi volt. De sajnos ebben az életkorban, amiben én vagyok, inkább azok a nevek futnak át az ember agyának, akik már nincsenek, akikkel többet már nem tud találkozni az ember. És akkor ilyenkor nagyon, hát hogy mondjam, kicsit rádöbben az ember arra, hogy hát egy idő után majd neki is menni kell, de ez mindig nagyon-nagyon fájdalmas, hogy őket már csak filmen lehet látni.
Ezért ilyenkor gondolom nagyon sok jó emlék is eszébe jut, és
hát
örömteli
persze,
pillanatok.
Persze, persze, világos, és hát ezekkel a kollégákkal kapcsolatban is. Mondjuk, hogy mindig jó viszonyban voltam a kollégáimmal, és sok, nagyon sok kifejezett barátom van a kollégák között, meg volt. Úgyhogy én a pályatársaimmal nagyon, nagyon egyenesben vagyok, jóban vagyok.
De sokszor említ az Árvácskát, mint egy meghatározó alkotást, hiszen külföldre is hívós díjat hozott.
Hát igen, de mondhatjuk a Nagy Füzetet, és mondhatjuk a Pálffy Gyuri két filmjét, amiben játszottam a Taxidermiában, meg a Zuhanás, mi is volt a másiknak a címe. Most hirtelen a címre nem emlékszem vissza, mert annyi címe volt, mikor már végül is mire kész lett a film. Abba is nagyon-nagyon szívesen játszottam, és csodálatos érzés volt.
Talán Szabad esés volt a címe. Vagy
Szabad esés, bocsánat, Szabad esés.
És hát ezek a filmek, hogy mondjam, a mainstream-től kicsit különböző filmek.
Hát igen, 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 de hát játszottam persze ugye Víg a meseautó remake-be, ami szintén egy nagyon kedves emlék Bajor Imivel, meg hát több fajta vígjátéki szerepet is eljátszottam. Tehát igazából el voltam kényeztetve főiskolás korom óta, ha úgy sorra veszem, hogy miket játszottam eleinte. Nem nagyokat, de mindegyik nagyon, nagyon kedves emlék. Hát különösen az Árvácskában az az epizód szerep, mint Árvácska elképzelt anyukája, abban a Karlovivári fesztiválra is kijutottam. Háromszor voltam, azt hiszem, Karlovivári-ba három filmmel. Igen, meg aztán ugye Los Angelesbe is voltam a Nagy Füzettel. Szóval ezek hozták magukkal azt, hogy kicsit az ember kitekinthetett a világba.
Hogy mondjam, ilyenkor kicsit hát, sztárnak is érezte magát azért?
Nem, egy pillanatos. Nem. Hát egy színésznek, ami vagyok. Nem, sztár, azt hiszem sose voltam, hogy most már nem is leszek, de hát az más sztárnak lenni, az más. De nem vágytam sok sztárságra. Elég, ha az embert jó színésznek tartják, az éppen elég.
És hát azt mondhatjuk, hogy a szakmán belül is kívül is önt egy nagyon jó, kiváló színésznek tartják. És hát
igen,
de van azért, mikor megkérdőjelezi magát, hogy talán nem is annyira jó, vagy van,
hát az ember minden nap megkérdőjelezi saját magát, persze, hogy mondjam, azzal együtt jár a kételkedés önmagunkba, az állandóan együtt jár a szakmával. Aki egy pillanatig se kételkedik magába, azt azért nem irigylem. Vagy irigylem, de csak, hogy mondjam, hát inkább mosolyogni való. Annak biztos nagyon jó lehet, hiszen egy perc gondja sincs, de azt hiszem, hogy az mégiscsak jobb, ha az ember mindig mérlegre teszi, hogy éppen hol tart, mit csinál, és kételkedik magába, és inkább mások mondják meg róla, hogy az jó volt, amit csinált, vagy nem.
Somár filmek és kételkedés, akkor gondolták volna, hogy az Indul a Bakterház ilyen sikeres magyar film lesz?
Nem, és én azt sokáig nem is láttam. Ugye leforgattuk talán 2 nap alatt azt, amit én játszottam benne, és aztán én úgy el is felejtettem, és akkor mindig mondogatták, hogy jaj, így a bakterház, úgy a bakterház, meg mennyi, mekkora pofont adtál. És én nem is emlékeztem rá, és nem is láttam a filmet nagyon sokáig. És akkor egyszer barátaim kimásolták azt a részt, amiben én ott játszottam, és akkor azt először megnéztem, és akkor már kíváncsi lettem persze az egész filmre, és akkor már többször is végignéztem az egész filmet. De hát én két napot forgattam az egészbe.
Ugye Hamann Péterrel is szerencsém volt, alkalmam volt beszélgetni erről a filmről, és azt mondta, ő, amikor visszanézte, akkor ő, hát így mosolygott magában, hogy ő milyen technikákat is alkalmazott a filmben, tehát így utólag jó szívvel gondolt rá szakmai szempontból is.
Igen. Én ott találkoztam azt hiszem először Hamann Péterrel, mint kollégával. Addig nem volt szerencsénk együtt játszani, sőt azt hiszem civilben sem találkoztunk. Ott annál azon a forgatáson hát volt szerencsém megismerni őt, és azután egészen a haláláig nagyon jó barátságban voltunk.
És milyen volt az az első találkozás vele?
Hát ugye én tudtam, ismertem őt, mint színészt, hogy tudtam, hogy nagyon-nagyon nagy színész, sokat lehet tőle tanulni, és hát ott megismertem, hogy embernek is ugyanolyan nagy, és barátnak is nagyszerű volt. És tartom is a kapcsolatot a családjával most is, mert nagyon fájdalmasan érintett a halála, engem is külön.
De mindig van azért vidámság valahogy az életben, és a vígjátékok, gondolom, hogy önt is mindig lelkesítik, és hát másfajta egy szakmai teljesítményre is kényszerít.
Hát igen, játszottunk aztán együtt színdarabokba, a játékszínbe, és hát többnyire vígjátékban, és hát tőled nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni a szakmának abból a részéből, hogy is kell nevettetni. Ízlésesen.
Nevettetni nehezebb, vagy éppen könnyeket előcsalni?
Ez az én színészet alapja mind a kettő. A közönség szeret sírni, nevetni, nekünk meg kötelességünk, hol megrikatni őket, hol megnevettetni. De hogy ennek különbséget nem teszek, hogy melyik a nehezebb, mind a kettőt tudni kell.
És már ugye film, másik szegmense a szinkronizálás. Ha szinkronizálni kérik fel, akkor ezt szívesen teszi, szívesen vállalja?
Szedtem, most már évek óta nem szinkronizálok, mert mindenütt lépcsők vannak, nem tudok lépcsőt mászni, lift nagyon kevés szinkronműteremhez van, és miután már ízületi gondjaim vannak, tehát én azt már nem vállalom. Ráadásul hát van egy ilyen kis, hogy mondjam, egy kis primitívebb része is, hogy a taxi, amivel elmegyek ezekbe a műtermekbe, többe kerül, mint a szinkrongázsi, amit kapok. Érte? Magyarul én fizetek azért, hogy szinkronizáljak, tehát erről már lemondtam.
De hát nyilván a színpadi jelenlétről viszont nem, bár...
Hát arról még nem.
Korábban gondolkozott azon is, hogy esetleg abba hagyja, de
minden
nem
nap gondolkozom minden nap. Ezen minden nap, de egyelőre még nem enged a színház. Van, igyekszem újat nem vállalni, de annyi futó előadásom van, amiben játszom, és amik nagy szériába mennek, hogy nem lehet a kollégáknak egyik napról a másikra azt mondani, hogy na most én nem vagyok többet, pótoljatok valakivel. És hát így, amit bírom, és olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Thália Színház is, ahol szerződtetett tag vagyok, tehát magyarul az anyaszínházam, olyan szerepeket talál ki nekem, amit fizikailag bírok, és hát most már külsőben is csak olyan szerepet vállalok el, ami nem haladja meg a fizikai erőmet.
Tehát ehhez azért szükségeltetik, úgy gondolom, egy nagyon erős színpadi jelenlét.
Hát biztosan, ugye ezt sokszor szoktunk beszélni arról, hogy az aura, ugye egy színész bejön a színpadra, hát akkor mit hoz magával, mit tud azonnal adni a közönségnek. Van erről egy ilyen történet, hogy egy nagy színész megbetegedett, és egy közepes színész beugrott a szerepébe, és utána ment az igazgatóhoz, mert úgy érezte, hogy ezt nagyon jól csinálta, és sikere lett, hogy na ugye, hát én is tudom ezt. Azt mondta, persze, hát a bizonyos részét igen, csak az a nagy színész, te ki, jöttél bal jobbról, és átmentél jobb kettőre, az meg kijött a téli kertből, és bement a felesége hálószobájába. Tehát ugye rögtön a történetet hordta magával, a másik színész meg egy végrehajtott egy technikai utasítást, innen elment oda.
Ilyenkor egyébként nevek és
hát ez az, ami tanítható a színészetben, és az is van, ami nem tanítható. Ugye egy technikás színész megtanulja a technikát, csak éppen nincs benne lélek.
És az a lélek az minden előadásban ott van?
Hát muszáj, mert különben nem ér semmit az egész, persze. Közönség azt azonnal észreveszi, hogy valaki csak technikázik, vagy ott van teljes személyében. De ezért is olyan nehéz minden este újjászülni, nem csak teljesíteni, lejátszani azt a szerepet, vagy előadást, hanem minden este újra szülni.
Volt egyébként, hogy azon kapta magát, hogy nem koncentrál eléggé, hogy azt mondta, hogy hát azért
hát az
most jobban
van,
oda kell tenni.
Különösen, ha mit tudom én, délelőtt próbált az ember, és utána délután is játszik, meg este is játszik, akkor ugye néha előfordul persze, vagy a fáradtság, nem úgy szoktuk mondani, hogy na ma nem szállt le az Isten. Szóval vannak olyan napok, de hát olyankor az embernek erőt kell venni magán, és minden idegszálával azon lenni, hogy a közönség ne csalódjon.
Ha szöveg nem jut, ne adj Isten eszébe, akkor improvizál?
Én nem nagyon fordul elő velem, hogy nem jut eszembe a szöveg. Úgyhogy nem. Improvizálni meg nem nagyon tudok. Nem. Nem, inkább megtanulom a szöveget.
Mondják, hogy vannak olyan színészek, olyan típusok, akik
vannak,
megtanulnak
akik
egyszer valamit, akkor azt...
Módon, igen. Jó, hát természetesen, ha az embernek egy jelző nem jut eszébe, és esetleg ugye hirtelen kell mondani, nem lehet megállni, hogy egy másik hasonló jelzővel helyettesíti, ilyenek előfordulnak. Mondjuk verses szövegbe ez se lehet, de egy prózai szövegbe azért, mit tudom én, a helyet, hogy szörnyű, mondhatom, hogy kellemetlen, vagy nem. És akkor az ugyanazt jelenti.
A Thália Színház egyik új bemutatója, a Varázslat egy nyár éjszakán,
igen.
És hát egy Csíntevő Manót alakít.
Hát igen, ez ugye egy ilyen Szent Iváni álom, tulajdonképpen a Szent Iváni álom újrafordítva, és hát voltak már női pukkok a színház történetben, például, mert háború előtt a szigeten Mészáros Ági játszott a pukkot, és többen. Szóval több színésznő játszotta már pukkot. Többek közt tavaly nyáron Takács Kati Kőszegen, és hát úgy sorolhatnám. De mondjuk ez csak ami így hirtelen eszembe jutott. És hát most meg én kaptam. Igen, mert pukk fölfogható azért is, mert egy tündér vagy manó fölfogható egyébként bárkinek. Tehát ugyanúgy lehet egy pályája végén álló tapasztalt színész vagy színésznő, mint egy kis pajkos manó.
Csíntevés az egyébként közel áll önhöz már, mint hogy...
Nem, egyáltalán. Mert civilben nem, egyáltalán nem.
De egyébként a szakmában nem kell némi, hogy mondjam, szemtelenség, vagy pimasság?
Nem tartom, vagy hogy mondjam, hát nem tartom szükségesnek. Jó, hát nem, hogy mondjam, nem szoktam, tehát bocsánatos bűnnek veszem, ha valakit csíntevésen kap az ember, csak az ne legyen azért a színpadi történés ellenére. Tehát én igazán szokták úgy a kollégák egymást nevettetni a színpadon. Amikor csak úgy simán meg akarnak valakit nevettetni, mert nevetős és nem bírja ki, azt én nem szeretem. De ha valami ellenállhatatlan humor jön elő, amit nem lehet nem nevetni, akkor nem állok ellenetnek.
Egyébként ez az előadás egy szerelmi történet alapvetően?
De ez a Shakespeare Szent Iváné álom, úgy, ahogy van. Uh-huh. Csak újra van fordítva.
Mai nyelvre?
Tehát hát egy kicsit az... mai nyelvre, igen. Igen, igen.
Uh-huh. És ennek mi lehet az oka, hogy mi is jobban értsük, vagy pedig más
rendezőszerűen? Hát valószínűleg ez most divatos, ez a Szent Iváné álom parafrázis, több társulat is próbálkozik vele, Úgyhogy miután ez egy annyira maradandó Shakespeare darab, és annyira szép, és kedves, és jó történet, és varázslatos, hogy megpróbálják. Hát persze, ugye nehéz néha már azokat az Arany János fordításokat, vagy azokat a nehéz verseket megérteni, a közönségnek nem tudja azonnal fölfogni, és akkor a költészetet megtartva, de mégis egy ilyen azonnal fölfogható nyelven lefordítva, talán jobban élvezi a közönség.
És egyébként az irodalomhoz milyen a viszonya, tehát nyomon követi a kortárs
Természetesen,
irodalmat?
nagyon sokat olvasok, és nyomon követem, amit csak lehet. Ugye rengeteg könyv jelenik meg, mert mindent úgyse tudja elolvasni az ember, de a számomra fontos írók minden új kötetét általában megveszem, vagy elolvasom, figyelemmel kísérem.
Mert ugye azt gondolnám, néha nekem is ugye nehezemre esik olvasással kikapcsolódni, mert hogy a napközben is nagyon sokat kell olvasnom, szöveggel dolgoznom, és utána már ugye kicsit nehézkes megint elővenni egy másik szöveget,
Igen.
mondjuk szórakozás szempontjából, de akkor önnek ez
Hát én
nem
nappal
jellemző.
le, nem, ugye nappal én is más csinálok, és várakozás közben nem lehet olvasni, mert ha abba belemerül az ember, és utána toppon kell lenni bármikor, mert szólítja az embert a munkája, akkor az nem jó. Arra én rejtvényfejtést használok a várakozásra, és az olvasás az marad az éjszakára, mikor már nehezen alszom, fölébredek, 3 óra alvás után úgy érzem, kialudtam magam, és akkor jön az olvasás.
De honnét van ez a állandó, mondjuk állandó motiváltság, vagy tetrekészségnek neveznénk esetleg ezt, hogy...
Hát ez csak egyszerűen az érdeklődés. Az ember megpróbál, nem is tudom, talán így suba alatt fiatal maradni, hogy érdeklődik minden iránt. Nem szűkül be, nem zárja el magától az új dolgokat. Én a technikai vívmányokat is imádom, minden ilyen ketyeréket megveszek, meg megtanultam számítógép, meg mizé telefon, meg mindennek a kezelését. Úgyhogy ez ma már hozzátartozik az élethez.
Egy-egy színdarab új szöveg befogadása által kicsit újra is fogalmazza magát a színész?
Hát nem hiszem, nem. Hát azt ugye nem a mi szövegünk, tehát az ember, én jelen pillanatban például 8 színdarabnak a szövegét tartom fejbe, ami állandóan megy, és van olyan, amit egy hónapban csak egyszer játszunk, de hát akkor is frissnek kell maradnia bennem. Ez többnyire ugye hát Shakespeare már megmondta, közd a szót a cselekményhez, a cselekményt a szóhoz, és akkor ez a színházban, ha az ember úgy érzi, hogy na most elfelejtem a szöveget, akkor csak a cselekményre gondol, és összeköti a kettőt, és akkor megy együtt a dolog.